testvéreim, mint tudjuk, 365 napból egy napon nincsen mise, és ez nagypéntek, ez egy ige liturgia, amit tartunk, és mivel nincs áldozat bemutatás, az Úr fölmutatást, a leleplezett kereszt fölmutatása fejezi ki, vagy helyettesíti, és azért nincs miseruha sem, mert hogy a kereszt hódolaton a pap saját személyében, vagy saját nevében vesz részt, és majd az áldoztatásra kerül elő a miseruha. Ez a liturgia az egyháznak az egyik legszebb liturgiája, már amennyire mi ezt így a magunk szegényes eszközeivel meg tudjuk ülni, vagy ki tudjuk fejezni, és ez a liturgia a kompassziót tanítja, az együtt szenvedés lehetőségét tanítja a számunkra. Az ember együtt tud szenvedni az Istennel, osztozni tud az emberélet Isten sorsában, mert az emberélet Isten osztozik a mi sorsunkban. Szétválaszthatatlanul összefonódik az ember és az Istennek a sorsa és története. Jézus passziójában a János evangélista szerint a legfontosabb az, hogy beteljesítette az írásokat, és beteljesítette a megváltásnak a művét. Nem Jézus halála önmagában volt a megváltás. Nem arról van szó, mint a kora középkorban gondoltak, nevezetesen, hogy az ember olyan nagy vétket követett el, olyan mérhetetlenül megsértette Isten fönségét, hogy az ember maga nem adhatott engesztelést erre a sértésre, és éppen ezért kellett a fiúnak meghalnia, és kiengesztelni ezt a véghetetlen módon megsértett Istent, atyát, hanem arról van szó pontosan, testvérek, hogy Jézus keresztje által válik láthatóvá Isten szeretetének a határtalansága. Még a halál sem, még a kínhalál és a gyalázatos halál sem szab határt az Isten irántunk való szenvedésének, és ezzel semmisíti meg az Isten mindazt a vádat, amivel mi illetjük őt. A bűnbeesésben az ember maga haragudott meg Istenre, és nem az Isten az emberre. Megharagudtunk rá a halál miatt, a betegség miatt, a sikertelenség miatt, a kudarc miatt, mindaz miatt, ami ér bennünket, őt okoljuk. Őt okoltuk, és Jézus keresztjén kiderül az, hogy ő nem okozója a bajnak, nem okozója a halálnak és a szenvedésnek, hanem ugyanúgy résztvevője, ugyanúgy áldozata, mint ahogyan ti, vagy én, vagy bárki. Akkor tehát, amikor föltekintünk arra, akit keresztül szúrtak, akkor látjuk beteljesedni az Isten irántunk való szeretetének a megmutatkozását, ami gyümölcsoltó boldogasszonykor kezdődött, amikor közösséget vállalt, amikor visszavonhatatlanul emberré lett, és ez bontakozik ki az ő földi élete során, és ez torkollik bele a kereszt halálba. Ez az odaadottság, ez az önkiszolgáltatás ad példát nekünk arra, hogy miben is áll a valódi szeretet. És ahogyan tegnap is mondtam, testvérek, az embernek észhez kell térnie. Nem mindenkit érint meg érzelmileg a passió, nem mindenkit érint meg érzelmileg a megfeszített test látványa. Ne felejtsük el, amit szoktam mondani a testvéreknek, hogy a katolikus egyházban teljesen történelmietlenül a feszület áll a középpontban. A feszület, amire rá van feszülve, feszítve az emberi test. Valójában véve pedig nincs itt, mert föltámadt. És mi mégis egy feszületet tartunk az otthonunknak, a templomunknak, mindennek a középpontjába, nem is lehet bemutatni szentmisét feszület nélkül, hogy figyelmeztessen bennünket az Isten szeretetének a határtalanságára, hogy figyelmeztesse a hívő embert arra, hogy az Isten nem okolható a rossz miatt, hogy nem ő az oka mindannak a bajnak, amit hordozunk, ami miatt többek között itt vagyunk, és ami miatt könyörgünk, hanem részese neki ugyanúgy, mint ahogyan mi. Ezzel vigasztal bennünket az Isten. Nem mindenki tudja érzelmileg ezt elfogadni. Én ismerek olyanokat, akik viszonyognak a feszületnek a látványától, a megfeszített test látványától is. Valóban esztétikai minőségé alakítottuk át a szenvedést. A feszületeink azok mondjuk így, hogy szépek, miközben egy kínhalál sohasem szép. Egy agonizáló emberi test látványa az sosem gyönyörködtet. Mégis a mi ízlésünk szerint a kereszt a szép. De aki nem látja szépnek a feszületet, aki nem tud azonosulni a passióval érzelmileg, annak is ott van az értelme, annak a belátása, amit a tanítványok fölismertek és megértettek pünkösd után, hogy mit is tett értünk Krisztus, hogy miben áll az ő megváltó halála, mit is jelent a megváltás ténylegesen. A megváltás nem azt jelenti, hogy az Isten fia vére lohasztotta le az atya haragját, hanem azt jelenti, hogy az Isten fia vére mutatta meg az atya irántunk való szeretetét. Valójában az atya együtt szenved a fiúval, mint ahogyan egyetlen szülő sem közömbös, egyetlen szülőnek sem közömbös a gyermekének a szenvedése, hanem bizonyos értelemben még jobban szenved, mint maga a gyermek. Ugyanúgy a mennyei atya sem mentes, akkor sem és azóta sem, már amennyiben a történelem emberi módon kell fogalmaznunk, a történelem során az atya sosem volt közömbös az emberi szenvedéssel szemben, mindig is az atya szívét érinti mindaz, ami az ő gyermekeivel, az ő fiának a testvéreivel velünk történik. És így kell észhez térnünk, ezért kell ezen elmélkedni. Nem az érzelmeinket kell fölkorbácsolni, bár azt gondolom, hogy ez a liturgia még amennyire ügyetlenek módon meg is üljük, még az is hordoz valami érzelmi emelkedettséget, valami olyasmit, ami meg tudja rendíteni az embert, de nem az érzelem az elsődleges, hanem annak a megértése és annak a megvallása, abban való bizalom, amit az Úr Jézus halála fölmutatott, megmutatott mi nekünk. Úgyhogy akkor, amikor a kereszthódolathoz jövünk, akkor próbáljuk meg azt úgy tenni, hogy ezen eszköz által, mert hiszen az ember által készített kép, az ember által készített feszület, most csak eszköz. Eszköz ahhoz, hogy kifejezhessem a ragaszkodásomat, a megrendültségemet, a belátásomat, kifejezzem a bizalmamat, kifejezzem azt, hogy elfogadom azt a vigasztalást, amivel Isten vigasztal engem, hogy nézd, én veled együtt szenvedek, én nem vagyok közömbös, én nem vagyok egy rendületlen Isten, ő nem egy mozdulatlan mozgató, ő nem egy monstrum, hanem érző atya, akit megérint a fiának a szenvedése, és nekünk is módunk van részt venni Krisztus szenvedésében, és ez a mi méltóságunk, ez a kompasszió, ez az együtt szenvedés. Mi, ahogyan a szűzanya, társai vagyunk Krisztusnak, társai vagyunk a megváltás művének a láthatóvá tételében. Hiszen Jézus kereszthalálát úgy beszélik el az evangélisták, amivel egy új korszak kezdődik. Ez már a végidő. Jézus kereszthalála a végidő kezdetét jelenti, aminek az a célja és az a feladata, az a funkciója, hogy így mondjam, hogy láthatóvá legyen, kiteljesedjen az, ami megtörtént. Hogy azt mindenki megértse, hogy abban mindenki belevonódhasson, hogy arra mindenki igent mondhasson, hogy abból mindenki vigasztalást meríthessen. A megváltás kinyilvánulásának az ideje van, a megértésnek az ideje. És ebben vagyunk mi társai Krisztusnak, amikor megpróbáljuk felfedezni őt azokban, akikben az emberek többsége nem látja meg. A megvetettekben, a kirekesztettekben, azokban, akik magukról is elhiszik, hogy megvetendőek, azokban lehet felfedezni őt. A gazdag, sikeres, egészséges emberben sokkal nehezebb, és az nem osztozik az Isten fiának a szenvedésében. De igenis minden olyan nyomorult ember, aki hordozza a szenvedést, az valamiképpen Krisztus képű, és az ő szolgálatukban igenis Istennek lehet szolgálni. És az a remény, testvérek, amivel átnézünk a halálon, azzal a reménnyel tudunk tanúskodni a megváltás ténylegességéről. Arról a tényről, hogy az Isten fia halála megnyitotta az örök életet. Ha jól emlékszem, Jean-Paul Sartre mondta, ez a magát ateistának tartó filozófus, hogy igazából véve egyetlen filozófiai kérdés van, és ez pedig az öngyilkosságnak a kérdése. Ha nincsen föltámadás, testvérek, ha nincsen örök élet, akkor csak áltatjuk magunkat azokkal a kis dolgainkkal, amikben itt a Földön örömünket leljük. Abban az esetben tényleg kétségbejtő az, ami most történik, amelyik megmutatja, egy ilyen járvány megmutatja, a mi civilizációnak a sérülékenységét, esetlegességét, hogy hogyan össze tud omlani mindaz, amit megrengethetetlennek tartottunk, vagy azt véltük, hogy ez aztán sosem történhet meg, és mi minden történik meg, történt meg egy év alatt, amiről elképzelésünk sem volt. És mégis megtörtént, és éppen ezért a föltámadás jó híre az, a föltámadás valósága az, amivel az ember le tudja győzni a halálfélelmet. Nem tudom, a testvérek figyeltek-e a nyitó könyörgésre, amikor azt imádkoztuk, hogy az emberi nemre lehulló félelem, a haláltól való félelem az, ami megszűnt Krisztus kereszt halálával. Nem kell félni a haláltól. És nézzétek meg, ezek az apostolok, akik itt még nem értenek semmit sem, mégis a Szentlélek kiáradása pünkösd után mindegyik önként odaadja az életét Krisztusért, mert tudja, hogy vissza fogja azt kapni. Az ő életét kapja vissza, mindegyikünk a magáét, mi vagyunk azok, akik testben fogjuk meglátni az üdvözítőt, és fogunk egyesülni vele. Ez az a vigasztalás, amivel Isten vigasztal bennünket, és ezt a vigasztalást kezdi el Krisztus kereszthalála, és ebből a ennek a kereszthalálnak a megértése az, amivel az ember le tudja győzni a félelmeit, a rettegését, azt, ami ösztönösen támad benne. És hogy most az egyházi évnek a legsötétebb napja következik. Amikor sírba teszik az Urat, és gondosan elrejtik, akkor az van, amit az Emmauszi tanítványok mondtak, hogy a názareti Jézus esette pedig azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt. És mert beláttuk, hogy nem váltja meg, eltemették mindenkit, sírba dugták, jól be is balzsamozták, és ezáltal eltüntették, és átadják Jézust a felejtésnek. De ő föltámad a halálból, és az a föltámadás az, ami már az Isten tette. Most már az Isten tevékenykedik, most már az Isten ügye jut diadalra. De mi most egy napon keresztül próbáljuk meg átadni magunkat a gyásznak, és az annak az elgondolásának, hogy mi lenne, ha nem támad volna föl a halálból. Mi lenne velem, ha nem lenne föltámadás, ha nem lenne örök élet. Mi lenne akkor, mi lenne az én kis örömeimmel, mi lenne én velem magammal. De mégis van föltámadás, és én azt gondolom, hogy ezen a napon múlik az, ami előttünk van, hogy vajon tényleg zsigeri öröm lesz-e bennünk a föltámadáskor, a vigílián, hogy valóban újjongunk-e afölött, hogy legyőzte a halált, hogy halállal győzte le a halált, hogy valóban örvendeni tudunk-e, az azon múlik, hogy a gyászban, a Krisztus elvesztésében mennyire tudunk elmerülni, és akkor majd aztán újjonghatunk holnap. Amen.